Kedves jelenlévő és az ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét a mára kijelölt bibliai szakaszból, a zsidókhoz írt levél harmadik részének az első 8 vagy inkább 7,5 verséből olvasom, hallgassuk meg. Annak okáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára Jézus Krisztusra, aki hű ahhoz, aki őt rendelte, valamint Mózes is az ő egész házában. Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, amennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent elkészített, az Isten az. Mózes is hű volt, ugyan az ő egész házában, mint szolga a hirdető tendőknek bizonyságára. Krisztus ellenben, mint fiú a maga háza felett, akinek háza mi vagyunk, a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mind végig erősen megtartjuk. Annak okáért, amint a Szentlélek mondja, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Kis bulletinunk csak az utolsó félverset emelte ki, és lehetne erről is a hátralévő időben itt most, ma délelőtt beszélni a szív megkeményítésének a problémájáról, mert ez nem csak a fáraónak volt a kísértése, hanem minden ember problémája, hogy valamiképpen a maga döntési szabadságában eljuthat a megkeményedés, a szembenállás, netán a megáltalkodás állapotába, és lehet a szíve bölcs és az Úr iránt engedékeny. Egészen más dolog, hogyha a lelkünknek, a szívünknek a Biblia szavai szerint nincs határozott látása, és sodródunk, de nem erről van szó, mert aki az Úrnak enged, az soha nem sodródik. De én 10 fontos részletre szeretném most fölhívni a figyelmünket, nem baj, nem maradt meg mind bennünk, de talán így könnyebb megérteni, hogy valószínűleg mit is akarta a levél szerzője kortársainak elmondani, mert ha azt értjük, hogy ő mit akart ott akkor azoknak az embereknek mondani, megtaláljuk talán a mában nekünk szóló üzenetet is. Az első dolog, hogy szentnek nevezi azokat, akikhez szól. A második az lesz majd, hogy szent atyafiaknak nevezi őket. Az atyafi az a testvérnek a régies kifejezése, nem csak a vér szerinti testvérre használjuk ezt a megjelölést, hanem azokra is, akikkel együtt születtünk Isten kegyelméből újonnan, és képezünk egy családot, amit János szavaival hitközségnek vagy egyházközségnek is lehetne nevezni. Ez a kettős természet, hogy szent és atyafi, nagyon lelki, nagyon Isten kegyelméből való, és ugyanakkor nagyon emberi is, húsvér, vagy még inkább a földet alkotó anyagokra is bontható az ember ennek nem csak a kémiai és fizikai üzenetével, hanem azzal az állapotával is, hogy a föld jelenségeihez és működéséhez is kötött, még gondolkodásában is. Ez a kettőség jellemzi az ember, és ugye már is eszünkbe jut, hogy ami Urunk Jézusban is ez a kettőség volt, a szent, az Isten számára elkülönített, nem profán és nem biológiai gép vagy kémiai üzem, hanem Isten számára elkülönített, de ugyanakkor ez a szent élet, ez a szent lét, ez nagyon határozottan a fizikai test korlátai közé volt szorítva, vagy mondjuk egy másik bibliai képpel, agyagedénybe van a nemes kenet töltve, nem csak a kenetről beszélünk, és mondhatnánk, hogy a szelencének a tartalma nem tudna önmagában megállni, hogyha nem lenne az a kehely, az a magába foglaló edény, és éppen ezért beszél a Biblia edényről is, amikor az emberről szól, ami tartja a tartalmat, és beszél a kenetről is, a kettő elválaszthatatlanul egymáshoz tartozik. Időnként hangsúlyozni kell ezt, mert vannak, akik megvetőleg szólnak a testről, erre nincs felhatalmazásunk, a Szent Ige alapján nem lehet feleslegesnek tekinteni, mint az imént mondtam, nem áll meg önmagában a nemes folyadék, amit az edény tartalmaz, tehát szükség van rá, és ez tiszteletet kell, hogy ébresszen bennük. A Biblia egészen odáig elmegy, hogy az ember teste a Szentléleknek a temploma. Itt nem templomról beszél az ige, hanem egyszerűen csak egy házról, ami éppenséggel lehetne templom is. Azt mondja a levél írója, hogy az a ház, aminek az építője az Úr, az mi vagyunk. Máskor használja a testnek a vázát, vagy a testnek a porcikáit annak szemléltetésére, hogy a közösség, a gyülekezet mit is jelent. De hát most maradjunk a háznak a kifejezésénél. A harmadik dolog, hogy egyenesen mennyei elhívás részesei vagyunk. Ez a bizonyos hitközség, vagy egyházközség a görög kifejezés szerint eklézsia, ami valahonnan kihívottak közösségét jelenti. Kihívás vagy elhívás valahonnan kihív Isten, ez nagy alap üzenete a Bibliának, Ábrahámot is kihívja Ur-Kasdímból, már az apjával együtt, aztán mindig hívja, csalogatja tovább, elhívja Pált, és elhívja az apostolokat, a hívás és küldés az nagyon hasonló dolog a Bibliában, és nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az elhívás nem erre a földre korlátozódik, hanem az isteni hívás egy sokkal nagyobb összefüggésben, az örökké valóságban, a mennyei történések, vagy az onnan irányított világ összefüggéseiben értelmezhető igazán. És ezért aztán a hívő ember az életének az eseményei nem csupán a történelem, a pillanatnyi politikai helyzet, vagy családi viszályok, ügyek, bajok szorításában látja, hanem a nagy mennyei program részeként. Nagyon sokszor pláne akkor, hogyha egy történet kényszerűen évszázadokra van fölbontva, ne beszéljünk ilyen hosszú időről, csak évtizedekről, vagy évekről. Vannak itt többen, akik mezőgazdasággal foglalkoznak, épp amikor a feleségemmel autózol, valóvárról beszélgettünk, hogy a parasztember, kertész, mezőgazdasággal foglalkozó személy, az nem hónapról hónapra gondolkodik, vagy napról napra. Még csak nem is évről évre, hanem úgy általában 5 évben gondolkodik egyszer. Tehát mikor például a Biblia azt mondja, hogy az első gyümölcsöt ne egye meg a kertész, hanem csak majd 4., 5. évben nyúlhat hozzá, várja ki a gyümölcs terméseknek ezt a rendjét, inkább ajándékozza el az elején, hagyja a szegényeknek, azok hadd szedjék le, és milyen nagy öröm lesz majd 5 év múlva szüretelni arról a fáról, akkor ebben benne van a földműves ember életének ez a sajátos időrendje. Mert az egyik év az ilyen, mint ez, tegnap volt Medárd, és jó nagy zuhé volt a városban, itt csak szemerkélt az eső, és ugye a népi tapasztalat azt mondja, hogy most 40 napig, mint az özönvíz idején esni fog az eső. Nem túl vigasztaló dolog, de hát van ilyen év is. Aztán, ha jól emlékszem, a tavalyi év nagyon aszályos volt. Most azért nem lesz olyan rő termés, akkor azért nem volt olyan jó termés, vagy csak bizonyos dolgokra, de úgy mondjuk, hogy 5 év összefüggésében azért valahogy kiegyenesednek majd a dolgok, mert lesz nagyon bőséges év, és a nagyon szűk, 7 szűk esztendőre, 7 bő esztendő, vagy fordítva, és ezzel kell gazdálkodnunk. De nem akarok túlságosan ennél leragadni, csak azt mondom, hogy a hívő embernek hirtelen egyszer csak van egy nagy élménye, gondolata arról, hogy még csak nem is 5 év, vagy 70-80 esztendő, vagy ha feljebb 80, ugye így mondja a 90. Zsoltár. Nem ebben gondolkodunk, hanem a mennyei elhívás izgalmában élünk, és mulandó időnk is benne van az örökké valóságnak a sodrában, és ezért boldogok vagyunk, amikor arra gondolunk, mi lesz azután, ha Isten időt ad még a Földnek, nincs keserűség a szívünkben, hogy mások fejezik be az építéseket, amiket mi elkezdtünk, és alázattal és hálával gondolunk azokra, akik elmentek, és akik alapot vetettek, mindig visszautalunk az apostolok által vetett alapokra, mindig hálát adunk Isten választott népéért, akik által a kijelentést adta nekünk az Úr, és Isten őrizzen, hogy beálljunk azok közé, akik zsidóznak, bántják Jézus vallását és népét. Tehát egy sokkal nagyobb mennyei programban érezzük magunkat otthon, mennyei elhívás részesei vagyunk. Ugyanannak az elhívásnak a részesei, amelyeknek Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes, az apostolok, ami Urunk Jézus kegyelméből, mi is ennek a nagy-nagy programnak, elhívásnak a részesei lehetünk. Negyedszer azt mondja igénk, amit olvastunk, hogy figyelmezzetek Krisztus Jézusra, amikor így együtt használja a Biblia a méltóság névvel együtt Jézus nevét megjelölését, akkor arra küldöttre utal, vagy inkább úgy mondom arra a felkentre, akiben ennek a mennyei elhívásnak nagyon fontos üzeneteit megérthetjük, és aki által mi magunk is kapcsolódhatunk ehhez a mennyei elhíváshoz. Figyelmezzetek, ez is régies kifejezés, ez inkább azt jelenti, hogy valamit értsünk meg Jézussal kapcsolatban. Tehát nem mint egy történelmi személyről gondolkodunk róla. Vannak ilyen személyek is az érdeklődésünk középpontjában, saját történelmünkben is. Péternek Kossuth Lajos nagyon közel van a szívéhez, de van akinek Rákóczi, bár ebben is nehéz lenne vele versenyeznünk. Brunswick Teréz, csak hogy itt találomra, egy Nagy Imre, akire most éppen a napokban különösen is gondolunk. De Jézus nem ilyen történelmi személy. Tehát amikor őrá figyelmezünk, őrá gondolunk, akkor valamit az ő egész küldetéséből és a jelenségből meg akarunk a magunk számára érteni, és ez két dolog. Az 5. és a 6. pont, abban, amit mondom, itt csokorba szedtem, nagyon különös dolog az 5. Azt mondja igénk, hogy Jézusra, mint apostolra kell gondolnunk. Egyedül itt fordul elő az Új Szövetségben, vagy eddig nem fordult elő egyik evangéliumban sem, hogy Jézusra, mint apostolra gondoljunk. Mikor apostolról beszélünk, mindig a 12 apostolra gondolunk, de most a szó eredeti jelentését látjuk magunk előtt, és amikor apostolról beszélünk, akkor arra az értelemre gondolunk, hogy ez a küldött. Isten küldte őt erre a világra bizonyos szereppel. Ugye beszéltünk a kihívottakról és elküldöttekről, azt mondtam, hogy a kettő szoros összefüggésben van egymással. Istennek volt valami üzenete felénk, és keresett magának valakit, akin keresztül ezt az üzenetet átadhatja. Jézus Krisztusra esett a választása, akiről legfeljebb csak sejtései voltak a választott népnek is, és akiről így visszamenőleg van nekünk az evangéliumok alapján valamilyen képünk, lehet ez egy eltorzított kép is, egy alkalmazott Jézus kép, de mondom, ezért fontos a zsidókhoz írt levél szerzőjének ez a bizarr gondolata, hogy Jézusról, mint apostolról beszéljen, mert most azt kell vizsgálnunk, hogy az Istentől kapott feladat, üzenet, az ő közreműködésével hathatósan eljuthatott-e hozzánk, vagy nem. Miről szól ez az üzenet? Hát arról szól, többen János is kért imádságot ezért, szeretetért. Hát ez az üzenet egyrészt arról szól, hogy Isten szerette ezt a világot. Más persze az okos szeretet és az a fajta érzelemtől túlfűtött állapot, amelyet mindig összetévesztünk a szeretet napi gyakorlatával, ami valamiben őszintén elég fáradtságos dolog. De ugyanilyen fáradtságos dolog testünk karbantartása is, tehát nem kell nagyon győzködnöm azért, hogy szánjunk időt és kellő buzgalmat arra, hogy a szeretet valódi formáját életformává tegyük a maguk számára. Mindig visszautalunk pár gyönyörű himnuszára, a Korintusi levél első levél 13. fejezetére, ahol 8 igent és 8 nemet sorol fel az apostol. Bizonyos dolgoknak benne kell lenni a szeretetben, más dolgoknak hiányoznia kell az ember életéből, különben nincs szeretet, csak lárma van. Azt mondja Pál, hogy ezek nélkül olyan az életem, mint a cintányérnak a nagyon kellemetlen zaja. Tehát ha valaki tüföli a fedőt az udvaron, akkor egy idő után kiszólunk, és ha nem hallgat ránk, akkor igen haragosan elveszünk tőle a fakanalat, hogyha ez egy serdülő gyermek, mert lehet, hogy neki szórakozás, de nekünk az agyunkra megy ez a lárma, és azt mondja ott Pál, hogy mindenkinek agyára megy az a fajta szeretet, amelyben ezek a konkrét dolgok nincsenek benne, illetve az az élet, amely szeretetről beszél, de nélkülöz bizonyos feltétlenül szükséges dolgok, az csak lárma, az csak beszéd, durva szóval ma azt mondják, az csak duma. Az nem szeretet, és hiába magyarázza valaki ömlengve, hogy ő szereti a másik. Tessék azt bebizonyítani, tessék azt a gyakorlattal igazolni. Tehát az apostol Jézus, Isten apostola, tanítványok Jézus apostolai voltak, tehát Jehova tanúja egyedül Jézus Krisztus, mi Jézus tanúi lehetünk, lesznek nékem tanúi, mondja ő. Hát ne felejtsük el, hogy Jehovának egy tanúja van, ha egyáltalán nevezhetjük őt Jehovának, egy apostola van, és egy Jézus. Tehát Jézus az, aki megtestesítette Istennek a szeretetét. Az Isten megtestesített szeretete pedig olyasmikben lett nyilvánvalóvá, hogy például a leprásokat nem távgyógyítással gyógyította, meg lehetett őt érinteni. Jézus kritikusai is ezt elismeri, hogy ebben ő egyedülálló volt például, hogy a leprások őt megérinthették, hogy rátehették a bajaikat, hogy nem csak mondta, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, hanem Jézusra át lehetett rakni a lélek terheit is. Ismerjük ezt, hogy fogaras, nehezen kezelhető emberek elől, hát valljuk be, néha menekülni szoktunk, és már megint jelentkezik, és újra kezdjük azt, amit ezerszer megtárgyaltunk már. Jézus nem, ő 1001-szer is újra terhelhető, mert ő apostola Istennek, és mert Isten végtelen türelemmel fordul a világ felé, mert Pál azt mondja az 1 Korintus 13-ban, hogy a szeretet hosszú tűrő. Hát vagy van szeretet, vagy nincs szeretet. A szeretet hosszú tűrő. A szeretet nem tagadja le magát. Nem mondja azt, hogy mondjátok, hogy nem vagyok itt, mert torkig vagyok azzal, aki megint telefonál. Istenhez minden nap telefonálhatunk. Van egy kis együgyű ének az énekes könyvünkben, és egy kis telefonon van nekem, két összetett kezem, elég bárki énekecske, de hát a telefonos világban ezt érteni véljük, hogy sosem foglalt, aztán sosincs átirányítva üzenet rögzítőre, hanem hát belehallózhatunk és reménykedhetünk abban, hogy ott hallják, nem mindig úgy hallgatják meg, ahogy mi szeretnénk, mert nem mi irányítjuk őt, de a kéréseink oda jutnak. Szóval, hogy Isten milyen lenne, ha ember lenne, ha ő is be lenne szorítva ebbe a kehelybe, ebbe az agyagedénybe, amiben mi be vagyunk. Istennek nem kell edény ahhoz, hogy a nemes értékek szétnek folyjanak a világba, és összeszedhetetlenül kine ömöljenek a földre, hogy ő milyen lenne, ha ő is be lenne szorítva a fizikai világnak ebbe az alakiságába, azt Jézusban mutatta meg. És Jézus ebben tökéletes apostola Istennek. Nézd Jézusra, nézd az ő életét, és ennek alapján döntsd el, hogy követhető-e vagy. Semmi nyoma nincsen Jézusban annak a fajta Isten képnek, amit azért oly sokan szeretnek látni, vagy azért, hogy tiltakozzanak a dolog ellen, vagy azért, hogy fenyegessék vele ellenfeleiket. Ez a leszámolós, számonkérős, lehallgatós, megfigyelős Isten, ugye, akinek mindenütt vannak kis fülei, szemei, egész világot, ugye a hét szem, a hétágú gyertyatartó arról szól, hogy Isten az egész világot átlátja, de nem azért, hogy titkon megfigyeljen bennünket, nem a nagy testvér figyel, hanem a szemmel tartson minket a javunkra. Tehát az a fajta érzésünk, hogy senki nem figyel ránk, nem igaz, mert igenis Isten figyel. Nem történik semmi a világban, ami elkerülné az ő figyelmét. Lehet, hogy mi nem vigyázunk egymásra, és balesetek bekövetkeznek, de nincs vége a balesettel se az isteni történetnek. De lépjünk tovább a 6. pontunkra, amiben arról van szó, hogy nem csak apostol Jézus, hanem főpap is. Ő a mi főpapunk, és ez azt jelenti, aztán erről az egész levél hosszan több fejezeten át értekezik, hogy fordítva is működik a dolog. Minket pedig az Atya előtt képvisel. Mert a főpapnak ez a dolga, hogy ütközzék. Amikor Mózes arra készül, hogy átvegye a 10 parancsolatot az Úrtól, akkor elkezd dörögni, megmozdul a hegy, és mindenki, aki egyébként tódult, mint a katasztrófa turisták most ide a Dunapartra, ott is mindenki fel akart menni a hegyre, és ahogy elkezdett dörögni, akkor rögtön megálltak, és azt mondták Mózesnek, te menj fel. Jó, mondta Mózes, de akkor én közvetítek, jó? Ugye volt ebben egy nagyfajta önzés is, hogy menj fel, ha lecsap a villám, téged is nagyon nem minket. Miért halnánk meg mindannyian elég, ha veled megtörténik ez a kellemetlenség. És mondta Mózes, jó, odaállok az Úr elé. Bizony az Úr és a bűnös nép között, amely lépten nyomon megpróbálja kicselezni az elhívó Istennek a szándékait, nem egy hálás és könnyű feladat. Odaállni egy nép terhével az Úr elé, és azt mondani, Uram, igen, te is tudod, én is tudom, tudjuk, hogy milyen ez a nép, hogy mennyire gyermek ilyen önző. De hát te hoztad ki őket Egyiptomból, a szolgaság házából. Még a végén azt mondják itt a környező népek, hogy nem volt erőd bevinni az ígéret földjére. Ne tegyél ilyet! Tehát odaállni a nép és az Úr közé, nevetségessé válni, és a végén ebben a küzdelemben olyan hibákat is véteni, amik következtében ez a nagyszerű ember nem mehet be az ígéret földjére. Hát valljuk be őszintén, nem igazán hálás szerep ez. Főpapnak lenni nem volt hálás feladat. A főpap nem hagyhatta el a templom területét egész életének. Tehát nem volt úgy, hogy jön a nyár, és akkor elmegyünk üdülni, mostani pápa, még a pápák nyári rezidenciáját sem kívánja használni. Állítólag otthon is így volt vele, hogy ő ott maradt valahol a püspöksége területén. Nem azért, mert munkamániás volt, csak nem volt olyan nagy ügy a számára az, hogy valahol távol üdüljön. Hát a főpap nem mehetett üdülni. Ezért volt, hogy egy pár évvel ezelőtt az a film, ahol csak azért, hogy még kritikusabbak legyünk az Úr Jézus halálával kapcsolatban, a főpapot is láttuk a vesztőhelyen acsarkodni a szenvedő Jézus közelében, Mel Gibson filmjében, vagy tévedés, nem mehetett fel, nem léphetett a temető területére, ahol a kivégzés zajlott, nem hagyhatta el a templomnak, ami hát egy épület és a hozzá tartozó, mondjuk így, hogy egy hektárnyi terület volt. Tehát mintha én nem mehetnék ki innen a Békásmegyeri kertnek a területéről, körülbelül ekkora volt a templom területe is. De Jézus, ami főpapunk, képvisel minket az atyánál, most is esedezik érettünk. Tehát nem csak küldött volt az atyától ide, hanem viszi a mi ügyeinket is, teljes odaszánással, ahogy a főpap hajdan először önmagáért mutatott be áldozatot, és ahogy ütközött, ahogy esedezett, ahogy közben járt. És ez nagy vigasztaló üzenet, ami számunkra. Nincs más ügye, nem megy máshova, értünk jár közben, értünk van bezárva ebbe a feladatba, odaláncolva ehhez az ervezőpadhoz. És akkor itt jön most egy olyan rész a 7. pontban, ami nekünk talán nem mond annyit, vagy nem úgy mond valamit, mint a kortársaknak, akik a jeruzsálemi templom lerombolása idején kétségbe voltak esve a Mózes körüli ügyek idézőjelbe tétele miatt, vagy hogy is mondjam ezt a dolgot. Tehát lerombolva a templom, oda veszett a frigyláda benne a kőtáblákkal, mi lesz itt, mi lesz a sorsa a jövőben, és akkor nem tudták még, hogy ez durván 2000 évig fog tartani a szétszóratásban, mi lesz a Mózes által képviselt igazságnak az ügye és a története. És azt mondja itt a szerzőnk, hogy természetesen Mózes szerepe jelentős, mint ahogy jelentős az a személy, aki ezt a templomot megtervezte. Sokaknak tetszik ez a templom. De jelentősebb az a gyülekezet, amelyik ezt használja, amelyik itt élőházként van jelen. Itt a szerző azt fejtegeti, hogy Mózes egy nélkülözhetetlen szolga a házban, aki elvégez bizonyos feladatokat, vagy akár felépít egy házat, de más annak a szerepe, aki nem szolga a házban, hanem fiú. Aki a háznak az ura. Nem tévesztjük a kettőt össze egymással. És akkor most ha próbáljam megérteni, hogy nekünk ma mit jelenthet ez a látszólagos szembeállítás. Mózes a törvényt képviseli, olyan, mint egy perben az ügyész. Az ügyész nem mozdulhat ki ebből a szerepből, most nem arról beszélek, pláne nem lehet felhasználni politikai célokra az ügyész. Tehát egy olyan világban, ahol jól működik ez a hivatal, ez a hatalmi ág, ott az ügyész azt szoktuk mondani, a vádat képviseli, ami nem teljesen igaz, a törvényt képviseli. Azt mondja, hogy így és így történt, és ami történt, az ezt éri a jogszabály szerint. De soha nem lehet bíró az ügyész, és nem lehet védő, nem lehet ügyvéd. Ezek elkülönült szerepek a bírósági eljárásban is. Mózes tehát, aki a törvényt, annak a tökéletesre csiszolt éleit képviseli, lehet velem vitatkozni erről, persze én is vitatkozom egy kicsit magammal, de fogadjuk el most, hogy alapjában véve így van ez. Nem mozdulhat ki ebből a szerepből. Jézus viszont az ügyvédi szerepben fordul, mint főpap is az atyához, és neki joga van apostolként is, Isten apostolaként is képviselni az Úrnak az akaratát, és ez pedig a kegyelemnek az üzenete. Ez az, amit Jónás szegény szintén nem értett meg. Ami ellen berdenkedünk, ha nem rólunk van szó. Telve vagyunk igazságérzettel, ugyanúgy, mint Jónás Ninivében, eltérőleg attól, ahogy a Cethal-gyomrában volt, mert ott, minthogyha nem lett volna ennyire elkötelezve a makulátlan igazság mellett. Ott élvezte a kegyelemnek az ajándékát. De ugyanezt akarja Isten mindenkire kiterjeszteni. A nyolcadik dolog. Azt mondja itt az ige, hogy amint a Szentlélek mondja, valószínűleg itt magára Jézusra, az igére gondol a szerző, a Szentlélek mondja, az élő igére gondol, nem tudunk másból kiindulni. Az isteni üzenetből, teológusoknak, azokból is van itt néhány ma délelőtt, szoktuk mondani, hogy a teológia az azok életének, szavainak, üzenetének a vizsgálata. Nem magunkból kiindulva, nem valonnan a lényből kapva próbálunk üzeneteket megfogalmazni, hanem azokkal az üzenetekkel, szavakkal dolgozunk, amelyeket valaha Isten kijelentett, és lehet vitatni a kialakulás körülményeit, de megáll ez a szó, és ma is életet teremt, ma is bűnbánatra indít, és ma is vigasztalást és reménységet ad, tehát a Szentlélek szava, és abban különbözik ez az irodalmi ihletéstől, hogy az irodalmi ihletés többnyire csak gyönyörködhet, bár az is hordoz magában üzenetet, de ez megráz bennünket, és önvizsgálatra késztet, és kimozdít statikus helyzetünkből, és elindít az Úr felé, Jézus követésére, és arra gondolkodásra, amely a mennyei elhívás összefüggésében találja meg azután a mi helyünket és irányunkat. Tehát a Szentlélek mondja. Ez az, ami miatt figyelünk az igére. Ez amiért figyelünk a testélet igére, amely mondjuk így testbeszéd. ugye nem csak szó van, hanem test, Jézus testbeszéde az, ahogyan ezen a világon a szeretetet bemutatta, megélte a keresztfa haláláig, a legszegényebbekhez való önzetlen lehajlásig, a hála és a hozadék kiiktatásáig, az önzetlenségig. Tehát Jézus testbeszéde, testélet igéje, ami számunkra mindenképpen figyelemre méltó üzenet, nem tudunk ennél jobbat és mást kitalálni. És akkor nézzük meg most az aktuális megszólalását a Szentléleknek, 9. pont, ami így szól: ma, ha az ő szavát halljátok. Ma halljátok-e az ő szavát? Vagy a ma az végre elérkezett-e a pillanat arra, hogy meghalljátok az ő szavát? Ez a ma, amivel a zsidókhoz itt levél olyan sokat foglalkozik, ez tulajdonképpen a szombatnak a szinonimája. A ma az a pillanat, amikor végre megszületik a döntés arról, hogy innentől kezdve nem kívülről irányítják az életünket, nem rabszolgái vagyunk, kényszerű követői valakinek, hanem bejutunk a nyugalomnak, a szombatnak, a mindenkire érvényes, sőt, még az állatokra is érvényes békességébe és szabadságába. Van-e ilyen ma az életünkben, vagy csak mindig tegnap, ami miatt állandóan gyötörjük önmagunkat? Nem tudjuk elfogadni, képtelenek vagyunk megváltoztatni a tegnapot, vagy a jövő, az aggodalmaskodás a jövő felől. Múlt héten egy ballagáson vettünk részt, óvodások ballagáson, és az egyik nagypapa ezt a pillanatot arra használta fel, egy kollégám nagypapaként voltam jelen, hogy előadja súlyos aggodalmaskodását afelől, hogy az ő unokája majd mit fog kezdeni azzal a diplomával, ami ugye, hogy is van, testvérek között is, hát olyan közel 20 év múlva esetleges. Mondtam neki, hogy adjuk már ezt a dolgot most, menjünk fagyizni, vagy valami egyéb hasznos dolgot tegyünk, mert hát mit tudjuk, mi lesz 20 év múlva. És mi volt 20 évvel ezelőtt? És miközben ezen emésztjük magunkat a jelenben, annyi dolgot sikerül újra megint elszúrni. Mert nem tudjuk a tegnap 20 évét és a jövő 20 évét semmire se használni. Legfeljebb okulunk, legfeljebb kicsit építkezünk, de elég minden napnak a maga baja. Mi van a mával? Mi van azzal a pillanattal, aminek tényleg gazdája vagyok? A tegnapé nem, és a holnapé nem. Ma van a holnap tegnapja, ugye? Ma van a holnap tegnapja. Így van. Mi történik ma? Igenis ennek gazdája vagyok. Ma, ha az ő szavát hallom. Hallom-e? Meggyőző-e a szó? Mit mond ez az üzenet? Isten szeret, hív téged, békességre akar vezetni, új életet akar adni. Ez a mai felhívás, ez az igének mai üzenete, holnap már ugye tegnap lesz, amikor visszamenőleg nem tudok ebben mit tenni, hanem újra el kell nekem mondani azt az igét, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Már 10. pontunk, de vajon hallom-e az ő szavát? Még egy pillanatra hadd álljak meg ennél. Hallani valakinek a szavát, az nem az a fajta kísérlet, amiből a halló is lett. Állítólag ez a magyar halló, hallom szavakból lehallod, hallom, ebből lett a halló, és így hallózunk egymással. Halló, halló, hallod, hallom. De ez csak egy kísérlet volt addig, ami nem volt üzenet, nem volt miért egymást fölhívni, csak az élmény, hogy hallod, hallom, micsoda érdekes dolog. Nem tudom, van-e itt rajtunk kívül, Péter és rajtam kívül olyan, aki gyerekkorában üres cipős dobozzal, cukorspárgával telefont csinált, mert az is működik. Hogy 10 méteren át lehet, ha egy gyufaszál, hogy átfúrjuk a cipős dobozt, kilukaszgatjuk a végét, rákötjük a cukorspárgát, kifeszítjük, és az ember a mindenső cipős dobozba beleszól, azt lehet hallani a másik cipős doboznál. De ez csak egy játék idáig. Hallod? Mi az? Az üzenet, ami nem egyszerűen csak hát fizikai vagy esztétikai hangtani élményt jelent a számomra, hanem üzenet. Az a halld meg Uram hangomat hívlak. A bajba jutott ember nem játszik. A bajba jutott ember hallózás az nem arról szól, hogy vajon működik-e az echo itt a közelben, visszaverik-e a falak az én hangomat. Ez, ha már idéztük szegény Jónást, ez az ő hallózása a Cephalnak a gyomrából. Vajon van-e valaki, aki hallja? És azt mondja a végén, igen, tapasztalom, hogy bejutott az én kiáltásom az Isten templomába. Miből? Abból derült ez ki számára, hogy kihányta őt a Cephal a partra. Hát ez történt, hogy kiöklendezte őt a Cephal a partra. Tehát én hallóztam, és az Úr meghallotta az én szavamat, de vajon működik-e visszafelé is ez a hallózás? Amikor az Úr szól, szólj Uram, mert hallja a te szolgát, hallja-e végre? Mondhat-e valamit az Úr, bármit? Az egyiknek azt, hogy kelj fel, indulj, és légy követem a világ végén, a másiknak azt, hogy hagyd ott Sodomát, a bűneidnek a helyszínét, a harmadiknak azt, hogy menj békén meg a te atyád fiával, a negyediknek, hogy kelj fel és járj, és hosszan sorolhatnánk így. Szabad-e az Úrnak szólni, fölkiáltani, hogy hallod, és én válaszolom-e rá azt, hogy hallom, ami nem egyszerűen csak visszaigazolása az üzenetnek, hanem döntés és cselekvés. Végre egyszer nem elméleti döntés, hanem hát mostantól kezdve akkor ez így lesz. Nem halogatom a következő szilveszteri új évig a döntést, hanem mától, ma. Ha végre abba az állapotba kerültem, hogy az ő szavát úgy akarom meghallani, hogy ebből döntés, valódi döntés, életváltoztatás következzék. És a 10. dolog, ha meghallottátok az ő szavát, meg nekem említsétek a szíveteket. Nem csak azért akarok erről keveset mondani, mert az időm bőségesen eltelt, hanem talán nincs is ehhez mit hozzáfűzni. Ez az, ami rajtunk múlik. Megkeményítjük-e a szívünket? Igen, kísért bennünket a Fáraó történetének az az értelmezése, hogy az Úr keményítette meg a Fáraó szívét, de erre fogadjunk el annyit, hogy ez csupán arról szól, hogy vannak olyanok, akik a nekik adott hatalommal oly mértékben élnek vissza, hogy nincs számukra megtérés, csak megdönteni lehet azt a hatalmat, csak elvenni lehet tőlük. Tehát, hogy a Fáraó nem tud kijönni a szeretnédről, hogy nem arról szól ez a történet, hogy Fáraó egyszer csak könnyek között átadja a szívét az Úrnak, és csatlakozik az Egyiptomból kivándorló sereghez, sőt, önmaga önként kínálja fel, hogy kárpótolja a szegény rabszolga népet, vagy azt mondja, hogy mostantól elmegyek, és mosom a lábatokat, útközben kenegetem olajjal, hogyha föltöri a sarú. Ez egy egész más történet lenne, nem képes rá. Nem tud másban gondolkodni, mint szegény Saul király is később. Mózes tudott, Mózes megértette, hogy az ő ideje lejárt és félre kell állnia, és nem ő fogja bevinni a népet az ígéret földjére. Erre szegény Saul nem volt képes, a Fáraó sem volt képes, őtől el kellett venni a hatalmat, és azért, mert a szívük megkeményedett, és nem tudtak elképzelni egy világot úgy, hogy nem ők irányítják, nem csak annak bizonyos eseményeit, nem ők dirigálnak a gáton, hanem nem ők irányítják a szülést, vagy a forgalmat, vagy és így tovább. Ez nagy kísértése minden hatalommal rendelkező személynek. Meg nekem említsétek a szíveteket, mert nem lesz akkor ebből soha semmiféle áldás itt a bajon. Áldjon meg bennünket, hogy halljuk meg az ő szavát, és legyen ebbe egyértelmű döntés és mától való másfajta kezdet. Mindenkinél más ez, amire az Úr ma rá akarja titkon irányítani a figyelmünket. Hallgassunk az ő szavára. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, már Ézsaiás könyvéből is hallottuk a te üzenetet, figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok, és most is a te szavadat kerestük. Nem akarunk megkeményedni, akik csak törnek, hanem ahhoz a kegyelmes Istenhez térünk, aki a megtört, megrepett nádat sem töri el, hanem a megtört és megfáradt lelkeket is újjá akarja építeni. Te magad vagy az építő. Ennek volt szolgálja Mózes, és ennek vagyunk mi is. Akarunk lenni szolgálni, de rád tekintünk, a te szent isteni hangod vezessen bennünket, és utasson rá azokra a pontokra, amelyekben ma döntést kell hoznunk. Áldj meg minket, Urunk, igaz lelkűséggel és egyenességgel ebben. Amen. A helyünket elfoglalva befejezésül a 256. dicséretet énekeljük, ennek az utolsó, a negyedik versét. Thank you.